nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország Szlovéniával is összeköti a földgáz hálózatát, így hazánk már minden szomszédos országgal össze lesz kötve, ugyanis minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál nagyobb biztonságban van az energiaellátás, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szlovén energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a felek megállapodást írtak alá a két ország földgázszállítási rendszerének összekötéséről. Rámutatott, hogy Magyarország energiaellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, a teljes energiafelhasználás egyharmada a földgázhoz kötődik, és ezért hazánk a hét szomszédja közül hat már összekötötte a hálózatát, egyedül Szlovénia maradt eddig ki, és ez fordítva is így van. Uniós vizsgálatot kért Robert Golob, szlovén kormányfő, amiért egy izraeli hírszerző cég feltehetően beavatkozott az országválasztási folyamatába. Szlovéniában március 22-én rendezik meg a választást. Az ügy középpontjában a választási kampány hajrájában nyilvánosságra került, titokban rögzített hang- és videófelvételek állnak, amelyeken ismert szlovén közéleti és gazdasági szereplők informális beszélgetésekben a politikai befolyásról, kapcsolatrendszerekről és korrupciógyanús ügyekről beszélnek. A szlovén hírszerzés a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén közölte, olyan tényeket tárt fel, amelyek közvetlen külföldi beavatkozásra utalnak. Vojko Volk, a miniszterelnöki hivatal nemzetbiztonsági államtitkára elmondta, a rendelkezésre álló adatok szerint a Black Cube izraeli magánhírszerző cég képviselői az elmúlt hónapokban többször jártak Szlovéniában, és tevékenységük során fedett módszereket alkalmazhattak, köztük rejtett hang- és képrögzítéseket. Mivel Európában túltermelési válság alakult ki, a kormány további 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat, literenként 15 forint felárat fizetve nekik támogatásként, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, tavaly év vége óta már 38 milliárd forintos célzott támogatást kapott a magyar tejágazat, ezen felül segítik a tejtermelőket további 7 milliárd forinttal. A most kialakult túltermelési válság okaiként a háború és a Kína által bevezetett viszontvámok mellett azt jelölte meg, hogy a korábbi években emelkedő tejár miatt a tejet adó tehenek száma megnőtt Európában. Hozzátette, a kormány reményei szerint az ágazat nehézségei csak átmenetiek lesznek, ennek érdekében pedig az Európai Unió is tehetne. A március 15-i rendezvények után készült kutatás szerint a Fidesz tábor aktivitása emelkedett, ezért a kormánypárt előnye enyhén növekedett a Tisza párttal szemben, közölte a Nézőpont intézet a Facebook oldalán. Az intézet felmérése szerint az április 12-i vasárnapon esedékes országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46% lenne, míg a Tisza lista továbbra sem tudta átlépni a 40%-os határt. A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul 8%, amely a párt számára biztos bejutást ígér, közölték. A békemenet és a Tisza rendezvénye után készült felmérés a Fidesz-szel szimpatizálók aktivitásának növekedését mutatja, az előző kutatással összevetve 86-ról 92%-ra emelkedett a kormánypárti szimpatizások részvételi hajlandósága. Szintén a kormány oldalnak kedvező fejlemény, hogy az elmúlt két hétben az Ukrajnával kapcsolatos ügyek dominálták a kampányt és a közbeszédet is. Ahogy azt a Nézőpont intézet múlt vasárnap publikált kutatása megmutatta, Zelenszkij ukrán elnök magyarországi népszerűsége alacsony, a magyarok 64%-a, a Tisza szavazók 34%-a van negatív véleménnyel róla, ezért személyes bekapcsolódása a magyar pártok küzdelmébe közvetetten a kormánypártokat segítette. Mindez nem ártott a Tisza pártnak, de használt a kormány oldalnak, közölték. Végül az időjárásról. Holnap is kezdetben lehetnek hosszabb napos időszakok, napközben többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, erősen felhős időszakokra is számítani kell, csak néhol fordulhat elő gyenge eső, zápor. Sokfelé marad élénk az északi északkeleti szél, kora reggel -3 és +5, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamévben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajd róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolából, Tiboldarósról. A mai műsorunkban ünnepi megemlékezést fognak hallani 1848. március 15 eseményeiről és hőseiről iskolánk 2. és 6. osztályos tanulóinak előadásában. Emlékezzünk együtt!
Megkötöm lovamat, szomorú
Reménytelen időben, március elsőben, Zenemona támadt Pestben, Magyarország szívében. A múzeum terére, fütyülve az esőre, tódul a nép, árad a nép, Petőfi a vezére. Áll a lépcső Petőfi, Pest utcáit betölti bátor hangja, talpra magyar, egész hazát betölti.
Szól Petőfi, esküszünk, zúg az ország, esküszünk, rabok tovább, rabok tovább, rabok tovább, nem leszünk.
Fegyvert fog a szegény nép, ragyog újra a reménység, fogunk élni embermódra, Bécsben, Budán, megértsék.
Zöldülnek már a nyárfák, háromszíni kokádák, piros tollak virítanak, tavasz készül szabadság.
Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
Szegény legény vagyok én, erdőmezőn járok én, rajtszárom sincsen.
Feltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve elget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép.
1848. Európa szerte a forradalmak éve volt. Így Magyarországon is, ahol a márciusi ifjak Petőfi Sándor vezetésével diadalra vitték a dicsőséges, vér nélküli forradalmat. Hazán kivált a Habsburg birodalomból, független, szabad ország lett.
Azt mondták, hé, te gyerek, mi lesz veled, ha véget ér lázongó ifjúságod, s elfúj a keleti szél?
Azt mondták, hé, te gyerek, nem tudsz te semmit se, még naiv és ártatlan vagy, s azt hiszed közel az ég.
Azt mondták, hé, te gyerek, ne álmodozz, a földön jár.
Azt mondták, hé, te gyerek, mit képzelsz, ki vagy? Tudatlanságot ad a képzeletednek szárnyakat, szédülten zuhan vissza, ki túl magasra száll, na a felhőkön lovagolj, a földön járj, a földön járj.
Azt mondták, hé, te gyerek, csak képzeled, hogy nincs határ, ott állsz majd te is, ahol a part szakad, és elönt az ár.
Azt mondták, hé, te gyerek, ha magyar vagy, ez a hazád. Tisztelned kell az ászlót, a címert és az egyenruhát. Ha megszólal a himnusz, vigyázban állj, ne álmodozz, a földön járj, a földön járj.
Nem hittem soha csodákban, s volt miért küzdenem, és bízva bíztam én, hogy szabadnak születtem. Álmodtam szebb világról, hol nincs. az igazság is a földön jár, a földön jár.
Jókai Mór írja visszaemlékezésében. Március 14-én este adtunk egymásnak találkozást az én szállásomon. Másnap a Pilvax kávéházban találkoztunk. Korán reggel volt, borús, esős idő.
Petőfi az elmúlt éjjel megírta költeményét. Talpra magyar, híje haza, én pedig a Pesti Nép 12 pontját a fiatal Magyarországnak.
Petőfi és társai a Pilvax kávéházból a Landerel nyomdában mentek, ahol a cenzúra engedélye nélkül kinyomtatták a 12 pontot és a nemzeti dalt.
Talpra magyar, híja haza. Most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk, mostanáig, kárhozottak. Kik szabadon éltek, haltak. Szóld a földön, nem nyughatnak. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk.
Mit kíván a magyar nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését!
Felelős minisztériumot Budapesten!
Évenkénti országgyűlés Pesten!
Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben!
Nemzeti ősereg!
Közös teherviselés képviseleti egyenlőség alapján!
Úrbéri viszonyok megszüntetése.
Esküszék.
Nemzeti bank.
A katonaságát küldjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
A politikai státusz foglyok szabadon bocsátassanak.
Unió, vagyis Erdélynek magyarországali egyesítése.
Egyenlőség, szabadság, testvériség.
A magyar forradalom győzött. A győztes pesti forradalom az udvart meghátrálásra késztette. Kinevezte az első magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost. Az ország alig 2 hét alatt 31 törvényt fogalmazott, amit a megrémült király gondolkodás nélkül aláírt. Felszámolták a jobbágyrendszert és a nemesi kiváltságokon alapuló feudális rendszert. Lerakták egy új, gyorsabb polgári fejlődés alapjait.
Széchenyi Ilona levelében, barátom, csodákat élünk, nemzeti sorsunk hajszálon függött, az első felvonás gyönyörűen sikerült. A császár azonban nem nyugodott bele, hogy elveszíti Magyarországot. Támadást indított a magyar szabadság ellen, hogy visszaszerezze hatalmát felettünk. Jelosics, majd Windisch Grace vezetésével csapatai támadást indítottak, hogy elfoglalják országunkat.
Bécs várában sír a német jaj, Bécs várában könnyen éri baj, búcs a német. Mert a lajtán hetek óta
Konduljanak meg a vészharangok, nekem is egy kötelet kezembe. Reszkessetek, de nem a félelemtől, fájdalom és dühabzik szívembe. Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép, lépj a síkra gyorsan és egyszerre.
Hey, tulipán, tulipán, az életem nem vidám, édes íze keserű, ritka vendég a derű. Azt mondta az én anyám, ez a hely az én hazám, ide jöttem világra, remélem nem hiába. Tiszta szívem szomorú, miért kell ez a háború, miért nem élünk csendesen, békében szégyentelen. Csalhatatlan nem vagyok, mondom, amit mondhatok, nem vagyok se rossz, se jó, országos város lakó. Itt van az én otthonom, becsülettel dolgozom, amit tudok, megteszem, mégse jó az életem. Hely, tulipán, tulipán, ez a hely az én hazám, ide jöttem világra, remélem nem hiába.
Mi célja a világnak? Boldogság, s erre eszköz a szabadság. Szabadságért kell küzdenem, mint küzdtek érte oly sokan, és hogyha kell, elvérzenem, mint elvéreztek oly sokan. Fogadjatok ti szabadság, vitézek, fogadjatok szent sorotok közé, zászlótokhoz hűséget esküszöm.
Kossuth Lajos újabb támogatást kapott a magyar kormánytól, hogy szeptemberben Toborzó körútra induljon. Hívószavára 10 és 10 000 álltak be katonának, hogy védelmezzék a hazát.
Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rá. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza.
Áruld el már, édesapám, miért éppen ez a hazám? Miért mondják a nagyok, hogy én magyar gyerek vagyok? Mondd el, mert én kicsi vagyok, sok mindent még nem tudhatok. Te mondd azt, hogy ez a hazám, hiszek neked, édesapám.
Boldogan elmondom neked, itt kezdődött az életed. Ez a föld azóta hazád, itt ringatott édesanyád. Amikor te megszülettél, azon nyomban magyar lettél. Csak ez a föld lehet hazád, mert magyar az anyád, apád. Magyarul szólt édesanyád, dalolta a bölcső dalát. Az, hogy szép, talán érezted, mert akkor még nem értetted. Bölcsőd felett szólt az ének, magyarul becézett téged. Minden szava szépen csengett, tőle kaptál anyanyelvet. Magyar vagy, mert itt születtél, magyar ősök sarja lettél. Életüket adták érted, pedig nem ismertek téged. Máshol nem találhatsz hazát, szülőföldet, anyát, apát, ha elmennél, búcsút vennél, hazátlan és megtűrt lennél. Ez a föld ad hazát neked, magyar az ég fejed felett. A sok csillag érted ragyog, mondd ki bátran,
magyar vagyok.
1849 nyarán első Miklós orosz cári segítséget nyújtott az osztrák császárnak szabadságharcunk leverésére.
Ekkora túlerővel szemben már nem volt esély a győzelemre. Hiába volt Kossuth Lajos újabb honvédeket toborzó kísérlete, a magyar honvédsereg csodálatos, emberfeletti küzdelme, a hatalmas túlerővel szemben minden hiába való volt. Hajnaú irányításával az osztrák császári sereg 1849. augusztusában Temesvárot végzetes csapás mért a magyar csapatokra.
A szabadságharc elbukott. Következett a véres megtorlás, kivégzések sorodata, mely akármilyen rettenetes és pusztító volt is, mégsem tudta visszafordítani hazánkban a megindult változásokat.
Mi megtanultuk a halált, láttuk a hóhér homlokát, vigyorban villogó szemét, szemén a vérvörös ködöt, s a köd mögött az ördögöt, az őrület ítéletét, s már megkóstoltuk a szabadság ifjító ízét, illatát.
Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem hajszálanként, mint a boldog ember, egyszer őszült ez meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, a félig Istent, félig állatot. Elborzadott az ördömű felett, és bánatában ősz lett, és öreg.
Világos, 1849, csend van. Itt-ott a pernyét, s az eltévedt éjjeli lepkét magasba vágja, a zöld tűz erőre kapott lángja. A venyige sír, mintha a jövője fájna. Újra sötét a csend. Hallod? Harang siet távoli város leomlott templomából. Azt hinnéd, a csend egymára halállal. Nincs folytatása. Pont, és nincs tovább. Pedig a csendben élnek új csodák, s ez kapcsol össze egy másik világgal. A csend is él, és mozgalmas, mint az élet. A lét minden zaja benne pieg, mint fehér színben a többi színek, s mint alvó testben a holnapok harca.
A rög alatt most megmozdul a mag, s a szív alatt az örök gondolat, hogy itt a rögből egy darab vagyunk, rajtala nőttünk és általa vagyunk. Száz titka nedve még bennünk kering, daloltunk, sírtunk, s rög leszünk megint. Magyar mezőn egy múló kis halom, de repültünk egy bátor dallamon, mint zengve az a márciusi szél, és feladobban szívünkben a vér.
Ha én rúzsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer világba borulnék, nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel átnéznének rajtam, alatt lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindért tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha engem egyszer lánckelék taposna, alatta a föld is sírva beomolna. Ha én sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosra holnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap, ínség veszélyként meg nem tántorít, és lelki békó többé nem szorít. Az akkor is, ha koldus nincs telen, gazdag hatalmas, mert bilincstelen. Hiába őrzi porkoláblakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Ilyen szabad légy, ez nem könnyű játék. Égből lepottyant nagy lelkű ajándék. Szenvedj meg érte, ingyen azt nem adják, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, hol szózatát megértve, meghalni tudnak, élni mernek érte. A vérönt azt a magból most kikelt, ápold, vigyázz rá, őrizd, ünnepeld.
Ápold, vigyázz rá, őrizd, ünnepeld.
Haza szeretet!
Érték, mely nem hiányozhat életünkből. Általa szövődünk nemzetünk történelmébe, akár híressé, közismerté válunk, akár névtelen, ismeretlen, de nélkülözhetetlen emberek vagyunk.
Tegyük kötelességünket!
Ezáltal részt veszünk hazánk életében, munkánk napi tettei tartják fenn a hazát. A hétköznapok tettei a történelem építő elemei.
Élj úgy, hogy ne feledd szíved talpalatnyi földje a hazának.
Akinek hazája van, gyökerei is vannak, mely által él, gazdagszik, színeződik minden napi élete. Haza, váljék áldottá általunk is!
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban
a keresztútról beszélget Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával. Műsorunk a 2021. március 5-i adásunk ismétlése.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kapzsiság és gonoszság uralkodott, hit nélküli sötétség irányított, földre küldte Isten igaz gyermekét, hirdetni az öröklét, szent igét. Földi léte megirattatott a proféciákban, felkészült akkor éjjel a sok kínzásra. Keresztúton végigvitte sorsunk keresztjét, megváltani akarta hitetlen önző népét. Emberként szenvedett, értünk ontatott vért, bűneinkért kilehelte Istenéhez lelkét.
Amen.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön, és a mai alkalommal a keresztútról, illetve a keresztútnak a személyeiről fogunk beszélgetni. Észre se vesszük, amikor péntekenként, nagybőgy péntekjein, illetve hát van, akik más liturgikus időben is imádkozzák a keresztútat péntekenként, hogy egy pár személy azért úgy kiemelkedik, természetesen Jézuson kívül a keresztút állomásaival kapcsolatosan, és a gyerekek is elcsodálkoznak, amikor erről beszélgetünk, tanulunk. A múltkor volt egy aranyos élményem ezzel kapcsolatban, templomba tartjuk a felkészítő hittanórákat az első áldozásra és a bérmálkozásra, és készen voltak már a feladattal, és megkérdezték, hogy megnézhetik-e a képeket körbe. És hát ugye a keresztút képei vannak a templomban körbe, és olyan áhítattal és egymást hívva nézték végig, és hatott rájuk Jézus szenvedéseinek az útja. Öröm volt nézni, mennyire együtt éreztek Jézussal. Na de hát nem volt ezzel mindenki így. Többek között az első személye a keresztútnak, aki rögtön már az első állomáson megjelenik előttünk, Pilátus személye, ugye az ítélkező. 2000 év távlatából furcsa visszanézni Pilátus személyére, hogy ő neki kellett kimondani, tehát hogy nem, a zsidók már ugye azért előtte kimondták rá a halálos ítéletet, de mégis Pilátus volt az, aki ezt az egészet megerősítette, és itt az ítéletről, ítélkezésről szeretném, hogyha egy kicsikét beszélgetnénk. Van Jézusnak egy nagyon jó tanítása az ítélkezésről, és én ezt így most fel is olvasnám a Máté evangéliumából, és aztán majd megnézzük, hogy mit is jelent az ítélkezés, és hogy a mi életünkben hogyan is jelenik ez meg, aztán majd később visszatérünk Pilátusra is. Szóval azt mondja Jézus, ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van? Képmutató. Elővedd ki a gerendát a saját szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. De amikor halljátok ezt a evangéliumi részt, akkor egyáltalán gondolunk magunkra ilyenkor?
Minden evangélium azért van, hogy valamilyen úton, módon belevezesd a saját életedbe. Szóval vagy gondolkozzál rajta, vagy tanuljál belőle, és átforgasd a te életedbe, és akár a hibákat saját életedbe felismert. Szerintem nincs olyan ember ma a Földön, aki ne venné jobban észre a másik hibáját, mint a sajátját. Effektíve egy görbetükör van előttünk, és a görbetükröt most én úgy értem, hogy én belenézek, és nyilván saját magamat nem látom olyan racionálisan, mint mondjuk, ahogy téged látlak, vagy bárki mást látok, de szerintem ez egy gyarló emberi viselkedés, és a mai nap is alkalmazzuk, meg benne van az életünkbe.
Hát alkalmazzuk, az biztos, de hát azért, mert keresztények vagyunk, Krisztus követői, azért még követünk el kisebb-nagyobb bűnöket, és hát azt gondolom, hogy mivel emberek vagyunk, ezért esendőek, tehát az emberi mi voltunkból fakad. Szerintetek mit jelent az, hogy ítélkezni?
A másikról negatív véleményt megfogalmazni.
Mit? Nem feltétlenül negatívat. Mi? Szerintem egyáltalán véleményt megfogalmazni. Anélkül, hogy akár feltétlenül megbizonyosodtunk volna róla, hogy őt mindította erre, vagy hogy úgy van egyáltalán az a dolog, amit mi gondolunk.
Miért szoktunk ítélkezni?
Én úgy gondolom, hogy azért az ítélkezés, ahogy te mondtad, Zsuska, azért nem értek veled egyet, mert ha én ítéletet mondok valakiről, az általában az ítélkezés egy negatív kifejezés, egy negatív csengés. A véleménynyilvánítás az már más, úgyhogy ez két párhuzamos vonal, de mégsem ugyanaz. Szóval nyilván összemossuk a véleménynyilvánítást és az ítélkezést, de az ítélkezés az mindig szerintem egy negatív kicsengésű történet.
Bár azért a Szentírásban is használják pozitív megerősítésként is, tehát, hogy amikor csak egyszerűen a tényeket mondja el arról a másik félről, és nem negatív tényeket, hanem akár pozitívat is, de itt valóban a mai világban ez egy negatív hangzású kifejezés, ez igaz. És hát amikor én ítélkezek, akkor tulajdonképpen hát a másiknak a hibáját akarom a saját javamra fordítani, nem? És ugye térjünk vissza akkor Pilátushoz, hogy ő meghozza azt az ítéletet, hogy Jézust halálra adja, illetve hát keresztre mész, ugye ezt mondja neki, és igazából miért hozza ő ezt az ítéletet? Ez már ugye egy kifejezett olyan ítélet, ami után egy cselekvés is következik, és Jézust ugye előkészítik arra, hogy aztán majd keresztre feszítsék, de hogy azért miért is hozta ő ezt az ítéletet?
Külső nyomásra.
Miért számított neki egy külső nyomás?
Helytartó volt, és ugye mondták neki, hogyha nem teszed meg, akkor nem vagy a császár barátja. És onnantól kezdve annyira féltette az ő kis székecskéjét, hogy meghozta, pedig a felesége álmába, vagy megálmodta, hogy ezt nem kellene meghozni, közölte is a férjével, és ennek ellenére meghozta, nyilván félelemből, meg félt a császártól, meg az emberektől, hogy elzavarják.
Igazából a tömeget, tehát nekem az egy kicsit gyávaságnak tűnik. Lehet, hogy más-másképp ítéli ezt meg, és akkor most itt használom az ítélet szót, de nekem gyávaságnak tűnik az, hogy megkérdezte a tömeget, és nem ő maga döntött úgy, hogy most kit engedjen szabadon.
Igen,
ezt,
tehát
igazán. Ugye akit Jézust, akit Krisztusnak mondanak, és a zsidó királyának vallja magát, vagy pedig azt a bűnözőt.
Pilátus egy hatalomvágyó, és talán kegyetlen ember is lehetett, mert aztán később, ahogy az életét vizsgálták, meg a tevékenységeit, és még a nevének a jelentése is valahol egy ilyen emberre, egy zsarnok emberre utal. Igazából hatalomvágy, ugye az borzasztó nagy volt, és pozíciót szeretett volna szerezni, ő neki nem volt azért ez ilyen nagy pozíció, hogy oda rakták a egy teljesen más kultúrájú, meg mondhatnék hajlatú vidékre, tehát ő ezt azért nem viselte olyan nagyon könnyen, és ezt meg akarja tartani, legalább ezt a pozíciót meg akarja tartani, és ezért is ugye enged. Az, hogy a felesége neki üzenget, én nem gondolom, hogy túl sokat jelentett volna neki. Lehet, hogy szerette különben a feleségét, ez ugye nem derül ki.
Hát de mivel a felesége, én úgy olvastam, hogy a felesége álmába kapott egy ilyen üzenetet, ezért nyilván megint azt a szót kell használnom, hogy kicsit ostoba lehetett szegény, akár mekkora rangja is volt, vagy székbe ült, akármilyen bársony székbe ült. Azért én úgy gondolom, hogy egy embert azt tesz nemessé és nagyjá, hogy gondolkodni tud. Na most, hogyha valaki nem gondolkodik, és félelemből, hatalomvágyból, egocentrikusságból, mindenféle hátsó figyelmeztetés ellenére meghoz egy olyan ítéletet, amivel egy másik ember életét kioltja, akkor azért én azt nem mondanám egy bölcsembernek. Ez egy ilyen faramuci dolog szerintem, hogy nyilván haragszunk Pilátusra, meg elítélte a Krisztust, de másrésztről viszont ahhoz, hogy megváltunk, legyen Krisztus, és legyen egy erős hitünk, ahhoz viszont ennek a gonoszságnak meg kellett történnie.
Azt mondtad, hogy a tömeget kérdezte, és hogy ez mennyire nem volt fair.
Nekem az én szememben
jó, csak hogy szerinted abban a tömegben lehetett azt tudni, hogy ki kire szavaz?
Ez egyszerűen az, hogy gyávassága volt, hogy adjon egy látszólagos formát ennek, vagy egy ilyen színpadi jelenetet kreált ebből, hogy akkor igen, ő aztán ezt megkérdezte, és...
És azt kiabálták, hogy...
Igen,
hogy
és akkor tulajdonképpen itt a nép döntött. Ezt különösen gyáva húzásnak tartom, meg azt is, hogy utána megmondta, hogy ő mossa kezeit. Jó, hát nem is tudom, hogy mit mondhatott volna ezek után.
Meg de is mosta. Ez
meg is mosta, ez persze. Igen, hát az akkori kultúrában ugye ennek szimbolikus jelentősége volt.
Hát, hogy jól
lássa volt
mindenki, hogy nem igen, ő a felelős, és ráhúzta a felelősséget igazából.
Az emberekre.
Az emberekre, így van.
Mennyire egy nagy lelkű ember lehetett, szóval hát
a legnagyobb baj az volt, hogy nem állt ki az igazság mellett. Nem volt igazságos ez az ítélet, amit ő belül valószínűleg érzett, hogy ez nem igazságos, meg megpróbálta így a kisebb kapukat megnyitogatni, de végül is nem volt messze, igen, tehát gyáva volt ahhoz, hogy kimondja, hogy már pedig ezt az embert én nem ítélem el, mert elítélte. Hát nem tudom, hogy volt-e már nektek ilyen, hogy az igazság érzetetek valami olyan életszituációban borzasztóan megszólalt, hogy hát ennek nem így kellene lenni, és esetleg mertél is cselekedni, vagy pedig visszahúzódtál a csigaházadba, mert azt gondoltad, hogy te nem avatkozhatsz be abba a szituációba, abba az élethelyzetbe, amiről azt gondoltad, hogy ez borzasztó igazságtalan.
Nyilván az embernek ilyen szituáció is vannak, nagyon-nagyon sok. Nekem is volt olyan, amikor láttam, hogy a másik ember neki megy a falnak, hallom, hogy rossz vélemények jönnek vissza, de nem szólok neki. És gyakorlatilag nem azért, mert rosszat akarok neki, hanem pont azért, mert alkalmatlan arra, hogy meghallgassa a negatív ítéletet. És nyilván nem akarom a barátságunkat feláldozni azért, mert látom a hibáit. Nyilván, ha elesne, segítenék neki felkelni, de nem szeretném éllenyomni a sárba. Szóval most a hétvégén is kaptam egy olyan üzenetet, hogy más is megfogalmazta, hogy ugyanazt látja tulajdonképpen, amit én, csak egy emberről, és nem szólunk. De a természetemből adódóan viszont akik nem állnak olyan közel hozzám, azoknak viszont kurtán furcsán megmondom a véleményemet. Itt még egyszer a szeretet is nagyon-nagyon dominál, hogy a másik ember, hogy fel tudom mérni azt, hogy a másik embernek mivel teszek jót, azzal, hogy hallgatok, vagy azzal, hogy megmondom a frankót, és az arcába tolom azt, hogy mi is a véleményem, mert azzal nem biztos, hogy jót tennék. Vagy hogyha úgy gondolom, hogy jót tennék, akkor is utána nyilván a másik is gondolkodik rajta, és lehet, hogy pont az én barátságomat nem szeretné az ő életébe, és ilyenkor az ember bizony-bizony mérlegel.
Nyilván van egy rakat ilyen szituáció az ember életében, amit mondtál te is. Most én azon gondolkodtam közben, és ez el is vitte a gondolatmenetemet arra, amit akartam eredetileg, hogy mennyire gyáva dolog mondjuk elhallgatni a véleményt az embernek, akit mondjuk barátjának tekint, mert ugye te most pont egy olyan példát mondta az előbb, hogy nem akartod beáldozni a barátságot.
Igen,
és én ismerem ezt az érzést, tehát semmiféle ítéletet nem akarok ebből kihozni, csak hogy beindította a gondolatomat, hogy hányszor vagyunk vajon ilyen helyzetben, és biztos-e, hogy nem jobb az, hogyha én hallgatok, mert akkor ki fogja megmondani neki? Vagy érted? Tehát ha így marad, akkor ki mondja meg, vagy ki
nyilván
tereli
azok,
a jótra?
Én azt várnám, hogy most akkor ez egy emberről beszélek én, mert ez mostani múlt heti történet.
Értem.
Például az én életemben, hogy nagyon sokan nekem írták le a véleményüket, hogy majd én mondjam meg annak az egy embernek. Nekem is hasonló a véleményem, mint azoknak, akik rám írtak, vagy mondták, hogy mondjam meg a véleményemet, csak én ezt ilyen furcsának tartom, hogy azért, mert én állok hozzá a legközelebb ebből a körből, nyilván mindig arra haragszol meg, aki a véleményt, a negatív véleményt elmondja. És valóban gyávaság egy részről, de nem is biztos, hogy gyávaság, inkább észszerűség. Mert annyira nem gáz, amit csinál, és szerintem vannak olyan emberek, mondjuk az ő főnökei, akik erről az emberről, hiszen Hajni is tudja, hogy miről beszélek, erről az embernek el fogják mondani, hogyha nekik nem tetszik az, amit tesz. Nyilván egy férfinek is másképp mondhatja el egy nő a véleményét, és egy nőnek is másképp mondhatom el a véleményem. És azért itt tudni kell disztingválni szerintem, hogy mi az, amit ameddig elmehetek, és mikor van az a fék, amit ilyen satúfékként be kell húznom.
Így van, de hogyha olyan a helyzet, ami talán az ő életét nagymértékben meghatározhatja, akkor venni kell a bátorságot, és hát valami virágnyelven, de mégis ugye segítség. Én ugye, ahogy hallgattalak benneteket, én nekem sokkal radikálisabb dolgok jutottak eszembe, tehát én, hogyha igazságtalanság ér, vagy látom, akkor én azért van, amikor egész rendesen idegen embernek is oda tudok szólni, csak ugye ez nyilván nem illik, meg mi közöm nekem hozzá, de egy dolog van, például, hogyha gyerekkel történik valami olyan negatív dolog, akkor én ezt nem tudom nézni.
Hát azt én se. Én a munkámból adódóan tudom, hogy az nem rossz taktika, ha segíteni akarsz a gyereken, hogyha veszekednek a szülők, és a gyereket hallod sírni nyilván félelméből adódóan sír, és te megszólítod a szülőket, hogy ez nem kellene, mert akkor nem egymást kezdik el gincsolni, összezárnak, hanem van végre egy harmadikat, akit közösen utálhatnak, az te vagy, és amíg téged utálnak harmadikat, akinek tök mindegy, hogy utálnak vagy nem, addig béke van, és addig nem sír a gyerek. Szóval ez egy nem rossz taktika.
Igen, vagy ugye ráfigyelnek. Tehát, hogy igazából most tényleg ez a Pilátus személyéből azért nagyon sok, tehát nagyon messze eljutottunk.
A gyerekvédelmi.
Hát igen, végül is, meg a barátságig, és tulajdonképpen a barátságról talán egy külön műsort kellene, vagy több külön műsort kellene készíteni, de igen, tehát ugye ahhoz, hogy én a barátom mellett, vagy az igazság mellett tudjak kiállni, akkor talán így mondom, ahhoz ugye bátorság is szükséges. És Pilátusnak nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy ő ezt felmerje vállalni, hogy az igazság mellett kiálljon, és ezért is ítélte halálra Jézust. Ő az egyik személy, akiről szerettem volna, hogy beszélgessünk, aztán a következő alkalommal folytatjuk egy másik fontos személlyel.
Golgotának véráztatta hegyén, csodálkozom Jézus szeretetén, sokat beszél jóságról nekem, boldog vagyok keresztfa tövében. Golgotának véráztatta hegyén, súlyos terhelmmel járok kelekén, ki vigasztal, ki ad reményt nekem, megtaláltam a keresztfa tövében. Golgotának véráztatta hegyén, eltűnik a gond, vigasztal a remény, levették vállamról a terhem, üdvöm itt csak a keresztfa tövében. Nagyon drága a Golgota nekem, mert Jézusom vérét ontá értem. Jézust látva felújjong a lelkem, itt maradok keresztfa tövében.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoró Zsuzsannával beszélgetett. Műsorunk a 2021. március 5-i adásunk ismétlése volt. Műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!